Szeretettel köszöntöm az Ember Emlékezet hallgatóit. A rendszerváltoztatásról szeretnék most beszélni, pontosabban arról, hogy azok az emberek, azok a csoportok, akik a rendszerváltoztatás és a rendszerváltoztatás utáni évtizedek történetében nagyon komoly szerepet játszottak, hogy találtak egymásra, hiszen a szocializmusban ez az egymásra találás nagyon nehézkes volt. Hogy hol voltak mindennek a gyökerei? Mondhatjuk úgy is, hogy a rendszerváltoztatás idejének és az utána következő időknek a polgári mozgalmai hogy találtak egymásra, ezek a polgári csoportok. Hogy lett belőlük ütőképes politikai erő? Akivel pedig beszélgetek erről a témáról, Molnár Adrien történész, a Szegmina film alapítója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azért volt érdemes megemlíteni a Szegmina filmet is, ugye egy történész neve mellett, mert hogy folyamatosan készítenek filmeket a rendszerváltoztatás idejéről és a polgári összefogás történetéről. Mi derül ki ezekből a filmekből? Hol kezdődik ez a polgári összefogás? Ugye a szocializmusról hát beszélhetünk úgy, mint olyan időszakról, amelyben azért ezek az emberek nyilván valamennyire tudtak egymásról, de nem lehetett ennek semmiféle politikai, civil, szervezeti, társadalmi kifejeződése.
Igen, nem volt, de mégis volt, azért a különböző házi bulikat megemlíteném, mert nagyon sok helyen volt, és ugyanazok az emberek, akik ezekben a baráti társaságokban részt vettek, akár így és Gyula körül, akár mások körül, folyamatosan tartották egymással a kapcsolatot, és amikor bekövetkezett a rendszerváltoztatás, továbbra is kapcsolatban álltak egymással. Magát a polgári szót egyébként szerintem nem használták talán, tehát az első az a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület volt 1996-ban, ami konkrétan ezzel foglalkozott, de már korábban 1990-ben megalapították először csak Franciaországban a Batthyány Lajos Alapítványt, és azt már Antal József baráti köre alapította meg, akik barátsága bőven a rendszerváltoztatás előtt kezdődött.
A civil szervezeteket be lehet tiltani a szocializmusban, sőt a baráti társaságokat is egy ideig szét lehet verni, szét lehet zülleszteni. De azért végső soron ezek az emberi kapcsolatok azok, amelyek átmentették ezt a polgári eszményt a szocializmuson?
Talán igen, hogyha ezt nem is teljesen tudatosan így fogták akkoriban fel. Élni kellett, az emberek barátkoztak egymással, és nyilván egy baráti társaságban szabadabban el lehetett engedni magukat. Ezeket a házi bulikat azért hoztam fel, mert készítettünk egy portréfilmet Granasztói Györgyről, és abban többen említik ezeket a házi bulikat, amikben részt vettek Kodolányi Gyula, vagy I.S. Gyulának a lánya, I.S. Mária, filmrendezők, tehát egyéb baráti társaságnak a tagjai. Ez a társaság volt a magja annak, aki majd később ezeket a polgári vagy civil szervezeteket megalapítja.
Amikor elkezd mindennek valamilyen társadalmi kifejeződése lenni, az 1988. Ugye 1989-ben már lehet Magyarországon gazdasági társaságokat alapítani, és a civil szervezeti élet is egyáltalán lehetséges lesz. Hogy kezdődnek el ezek? Említett két szervezetet, az egyik a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület, a másik pedig a Batthyány Alapítvány, de hát nyilván számos ilyen kör létrejön, nem csak pártszervezetek, hát a Magyar Demokrata Fórum is először nem pártként jön létre, hanem nagyon is civil szervezetként.
Így van, igen, tehát először ugye civil szervezetként működött. Az is egyfajta baráti kör volt, akkoriban ugye létezett egy magyarságkutatóintézet, ami nem az, mint ami a mostani, hanem volt egy magyarságkutatóintézet, amit Juhász Ferenc alapított, és ott is volt egyfajta társaság, akik ezzel foglalkoztak, kifejezetten kutatási témákkal, a határon túli magyarsággal foglalkoztak, az is egy nagyon meghatározó kérdés volt, hogy ugye Fürr Lajost kell említeni, vagy Jó Rudolfot. Fürr Lajos már egyébként a 80-as évek elején írta, milyen nyelven beszélnek a székelyek című tanulmányát, ami egy ilyen nagyon híres tanulmány volt, és már a lakitelki találkozó után. A Jó Rudolf volt az, aki nemzetközileg is tartotta a kapcsolatot a nemzetközi sajtóval, és mesélt nekünk a felesége arról, hogy egyébként ment haza, és a francia köztévés tábja ott volt a kicsi lakásukban, és folyamatosan csengett náluk a telefon. Hatalmas érdeklődés övezte már akkor ezeket a szerveződéseket már a rendszerváltoztatás előtt is.
Határon túli magyarsággal hivatalosan Magyarországon nem lehetett törődni a Kádár rendszer egészében. Ez volt az egyik olyan pont, aminél az ellenzéki körök, a különböző ellenzéki körök egymásra találtak?
Részben ugye 1975-ben megszületett a Helsinki Egyezmény, amit ugye Szovjetunió is ratifikált. És ekkor lehetett már megírni ezeket a cikkeket, és összehasonlítani mondjuk az erdélyi magyarságnak a sorsát az egyes Ausztriában vagy Olaszországban élő nemzeti kisebbségeknek a sorsával. ekkor kezdtek el velük tulajdonképpen foglalkozni, hát mert nagyon sokan jártak át határon túlra is, tehát sokan meséltek arról, hogy hogyan mentek át, hogyan tartották a kapcsolatot. Van egy nagyon érdekes interjúnk Enc Gézával, aki már ugye akkoriban is nagyon sokat járt oda ki, mint művészettörténész családi hagyomány alapján, és foglalkozott ezzel a témával, akkor készült el a 80-as években a háromkötetes Erdély könyv Erdély történetéről, ami egy nagyon ismert alkotás volt már akkor is, és ugye Romániából ki is tiltottak emiatt embereket akkor.
Milyen színezetűek voltak akkor ezek a csoportok? Ugye a rendszerváltoztatás előtt volt egy olyan egység, amelyben mindenki belefér, csak legyen kommunista ellenes. De ez a rendszerváltoztatás környékén azért megtört.
Szerintem hamarabb megtört, tehát azért mindig voltak, ha nem is éles szembenállások, tehát nyilván mindenkinek egy volt a célja, hogy a kommunizmust váltsuk le, és legyen ehelyett valami bennél jobb, egy demokratikus rendszer. De akkor is szerintem már voltak élénken elkülönülhető csoportok, ugye a 85-ös monori találkozó után is már a következőt nem is szervezték meg, mert már volt mindenféle nézeteltérés Csóri Sándorék, illetve a másik társaság között, már ott is teljesen világos volt, hogy némileg másképp gondolkoznak, sőt, hát ugye a népi urbánus állás is létezett, ez folyamatos volt szerintem, és az ezekhez kötődő csoportok jelentek meg a rendszerváltoztatáskor is, és lett kétféle szárnya tulajdonképpen.
Kétféle szárnya tulajdonképpen, amely politikailag is kifejezhető, ugye?
Így van, gondolok itt most az MDF-SZDSZ csoportokra, vagy erre a két pártra különösen. Ugye ott azért elég éles szembenállás volt, már akár a rendszerváltoztatáskor, de már az első 89-es vagy 90-es kampányban is abszolút szembenállás volt már köztük.
Amikor a polgári csoportokról beszélünk, és a polgári gondolatról beszélünk, akkor az SZDSZ gondolatait egyáltalán nem is vesszük figyelembe, csak az MDF-ét, vagy azért ott is voltak olyan irányzatok, amelyek azért később, látjuk ezt, ugye Tellér Gyula például SZDSZ-es képviselő volt, szóval azért ez nem volt annyira meghatározott még 1990-ben, hogy mindenki biztosan úgy gondolkodik el, mint amilyen címkét később a politikai fejlődés során kapott a szervezete.
Igen, nem volt ekkora éles elkülönülés, de egyébként olvasgatva, most rengeteget olvasom a korabeli sajtót, azért akkor is ugyanezek a dolgok voltak meg, tehát hogyha megnézzük, akkor az MDF az a vidékiek pártja, azok a mucsaiak, az értelmiség az SZDSZ-hez kötődik, vagy akár a demokratikus kartát, ha nézzük 92-ben, azt hiszem akkor alapították, tehát az is már, hogy itt mekkora diktatúra van, tehát tulajdonképpen én azt látom sokszor, hogy semmi nem változott, csak a pártoknak a nevei cserélődtek ki tulajdonképpen. Szerintem azért megkülönböztethető az, hogy kinek milyen volt a gondolkozás világa, kinek milyen volt a baráti társasága. Nem véletlenül említettem ezeket a házi bulikat, mert azok, akik ebbe csatlakoztak be, Granasztói György, Kodolányi Gyula, később ugye Antal József, aki ugyan nem járt talán házi bulikba, de az ő baráti társaságukhoz, vagy az ő környezetükhöz tartozott, és később belőlük lettek az Antali Jánusok, ami kiegészült már Antal Józsefnek a barátaival, Tarpállal, Osváth Györggyel, aztán később Martonyi Jánossal, de ők nagyon meghatározóak voltak már akkor is. Szerintem ezt az igazán polgári kialakulás az a 93-94-ben, tehát a 94-es kampányban, vagy a 94-es választási időszak után, amikor a jobboldali pártok szétaprózódtak, vereséget szenvedtek, akkor erősödött ez fel, és akkor kezdték el ezt igazán csinálni.
A Batthyány Alapítványnak hol vannak a gyökerei?
Tarpálnál vannak a gyökerei, illetve Antal Józsefnél. Antal Józsefnek az egyik legjobb barátja Tarpál, akinek 56-ban emigrálnia kellett, és Párizsban futott be egy nagyon jelentős bankár karriert, most már 92 éves, és még mindig jó egészségnek örvend, hál' Istennek. Ő neki nagyon jó kapcsolatai voltak a párizsi francia politikai körökkel. 1989 táján Magyarország jelentős szerepet töltött be Európában is, hiszen 1990 után nálunk volt az első tisztán demokratikusan megválasztott kormány. És Antal Józsefet nagyon kedvelték is ugye egyébként Európában, és 1990. szeptemberében szerveztek neki egy vacsorát Párizsban, ami tulajdonképpen egy ilyen hagyományos fundraising vacsora volt, belépőjegyet kellett vásárolni, és akkor a francia üzleti, politikai, kulturális körök ezeket a jegyeket megvásárolták, és itt teljes teltházas rendezvény volt, ahol 4 vagy 5 ezer francia frank volt a belépő, az akkoriban is egy magas összeg volt, teljes teltházzal több millió forint jött össze, és abból alapították meg Francia országban a Batthyány Lajos Alapítványt.
Milyen céllal?
politikus, közéleti szereplőknek a képzésével tanulmányokat írtak, rendezvényeket szerveztek, tehát nem volt nagy tagsága, alapítványként működött, volt egy kuratóriuma, akik kitalálták, hogy milyen programot valósítanak meg. Először Franciaországban alakult meg 90-ben, és akkor 91-ben jött Magyarországra, és Jó Rudolf volt az első elnöke, és nagyon sok olyan programjuk volt, például együttműködtek a Hans Seidel alapítvánnyal, politikusi képzést is csináltak, de oldaltól függetlenül, tehát az őszi önkormányzati választások után az összes önkormányzatnak vagy polgármesternek tartottak képzést, tehát teljesen mindegy, hogy milyen politikai irányvonultságú volt, tehát úgy mintegy, hogyan kell demokratikus önkormányzatot működtetni tulajdonképpen.
Szellemi háttérműhely, hát erre nagy szükség volt a szocializmus után, mert hogy ott aztán pláne polgári gondolattal ilyenről szó sem lehetett.
Nem, egyáltalán nem, igen, ez egy ilyen hagyományos agytrözt vagy think tank angol szóval szervezet volt tulajdonképpen.
Na most ebben azért az 1994-es választás az nagy törés nyilvánvalóan, hiszen úgy szoktunk fogalmazni, hogy 1990-ben a politikai hatalom az Antal vezette kormány kezében volt, de azért a tényleges hatalom az országban nem az ő kezükben volt, mert hogy a kulturális élet számos posztján, a gazdasági élet posztján, és így tovább minisztériumokban, stb., tehát ott voltak a régi rendszer emberei, a szocializmus emberei. Ezt lehetett érezni a 94-es szétesettség idején?
Igen, szerintem teljesen természetes folyamat volt az, hogy az első kormány bukásra van ítélve, hiszen az emberek nyilván vártak valami csodát, ez természetesen nem következhetett be. Voltak belső problémák is, veszekedések, szakadások. Mindenki kereste a helyét, milyen módon politizálunk, mik az én gondolataim, mi a másikéi, akkor ezek nem egyeznek, veszünk össze egymással. Tehát, hogy nem alakult még akkor ennek szerintem ki egyrészt sem a kultúrája, hogy hogyan kell egy pártot működtetni. Mikor megtörtént a 94-es választás, ezt ugye az MSZP-SZDSZ koalíció nyerte meg, a jobb oldalon pedig ott maradt egy rendkívül széttöredezett kis pártokból álló, semmiféle együttműködésben nem lévő pártok tulajdonképpen, és akkor kellett kitalálni ezeknek az agytrösztöknek valamit, hogy akkor hogyan lesz ebből 98-ra választási győzelem. És hát ezt sikerült is megvalósítaniuk.
Na hogyan? Érdemes végignéznünk talán ezt a folyamatot, mert egyrészt, ha lelki élteremben nézzük, akkor megalázott a 4 éves kormányzás összes terhétől meggyötört, és a megalázó vereségtől is meggyötört politikusok voltak akkor ezekben a pártokban. De az is igaz, hogy az a remény, hogy ez nem lehet így, biztosan mindenkiben ott volt.
Szerintem ez nem is a választási vereséggel kezdődik, hanem talán Antal József halálával. Amikor ő elhunyt, akkor ott maradt az MDF, a legnagyobb jobboldali párt, ott maradt vezér nélkül. És már akkor ki kellett találni, hogy ki lehet az a személy, aki majd az ő helyébe léphet, és azt, amit már egyébként ő is kitalált és elgondolt, hogy itt egy nagy jobboldali néppártot kell létrehozni, ki az, aki ezt meg tudja valósítani. És ha megnézzük az akkori pártpalettát, akkor valóban ugye az MDF ketté vált, ott nem volt karizmatikus vezetője, belőlük kivált Szabó Ivánék féle társaság, az sem volt talán annyira erős.
Magyar Demokrata Néppárt?
Igen. Ugye a KDNP-nek belső konfliktusok voltak, ugye ott Gici György és Úrján László harcoltak egymással a párt vezetésért, és a Gici György nyert, aki nem volt egy nagy fanja egyébként a polgári együttműködésnek, vagy ennek a jobboldali pártok közötti együttműködésnek, és volt még a Fidesz, aki sokkal rosszabbul szerepelt a Vártnál a 94-es választásokon, viszont ott is megtörtént egy tisztulási folyamat, és azok az emberek, akik az SZDSZ-hez kötöttek, vagy ahhoz jobban húztak, ők kiváltak, tehát Fodor Gábor, Hegedűs István, és ők elmentek az SZDSZ-be, megmaradt Orbán Viktor, Kövér László, Áder János, az a mag, aki viszont abszolút alkalmas volt arra, hogy a jobb oldalnak majd a vezető pártja legyen és vezető személyiségei.
Itt kerül képbe a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület?
Picit korábbról kell szerintem indulni. Már a 94-es önkormányzati választáson volt egy 3 párti együttműködés az MDF-KDNP és a Fidesz között. Utána pedig 1995. júniusában volt egy köztársasági elnök választás. Teljesen egyértelmű volt, hogy a 2/3 többség birtokában Göncz Árpádot újra fogják választani. De ezek az emberek összefogtak, és találtak egy olyan jelöltet, aki abszolút méltó is volt egyébként a tisztségre, ő volt Mádul Ferenc. És 1995. június 14-én volt az Erkel Színházban egy jelölőgyűlés, ahol már ennek a 3 pártnak, az MDF-nek, KDNP-nek és a Fidesznek a jelöltje lett Mádul Ferenc, és talán innentől számíthatjuk azt, hogy valódi pártok közötti összefogás is megtörtént, és valóban ennek az elősegítésére 1995. szeptemberében megszületett az első polgári gondola, ami a Dunaföldvár hajó fedélzetén készült. Itt Andorka Rudolf, Martonyi János és Nemeskürti István tartottak előadást arról, hogy mi a polgár, és hogy mi a polgárnak a feladata.
Apró kis lépésekkel kezdődött.
Meg kellett megértetni a párt elitekkel, hogy csak akkor fognak tudni nyerni, ha összefognak. És itt egy valódi összefogás kell, tehát nem olyan típusú, amit látunk azért sokszor manapság, hogy persze szóban összefogunk, de azért egymás háta mögött döfködjük egymást. Itt valóban megvalósult az, hogy ezek a pártelitek rájöttek arra, hogy ez nem fog menni külön-külön. Mert egyébként megnézzük a 94-es választási eredményeket, akkor azért szavazat, konkrét szavazat számban nem volt annyira szörnyű a helyzet, csak a jobboldali szavazatok nagyon-nagyon elosztottak, nagyon aprók is voltak, és elosztottak, de majdhogy nem fele-fele volt.
Valódi összefogás kell, erre jöttek rá, de valószínűleg arra is rájöttek, hogy valódi gondolatok is kellenek. És ezeket a valódi gondolatokat valamilyen csapatoknak ki kell termelniük. Ez nem várható csak a pártelitektől. Ebben volt valamilyen lépés ebben az időben?
Volt. Ott tartottunk, hogy 95. szeptemberében megvolt a polgári gondola, itt ki is adtak egy közös nyilatkozatot, és itt civil szereplők is, és minden pártnak a politikusai is ott voltak, és képviseltették magukat. A polgári gondola után 1995. decemberében Kecskeméten tartottak egy konferenciát, ahol szintén ezeket a jobboldali összefogásnak az esélyeit mit lehet csinálni. Erről szólt a konferencia, ez a Magyar Szemlének egy külön számában meg is jelent, itt is az előadók, Mádó Ferenctől Orbán Viktorig nagyon sok rétű előadótábor volt. Ezt követte 1996. februárjában a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületnek a megalakulása. Mádó Ferenc lett az alapító elnöke, de elnökségi tagja volt mondjuk Kövér László, aki ugye a Fidesz képviselte ebben, Nemes Kürti István, vagy Kodolányi Gyula, akiről már beszéltünk, Martonyi János, Antal György, különböző jobboldali pártokhoz kötődő emberek lettek ennek az elnökségi tagjai, és ebben valósítottak meg egy olyan programsorozatot, konferenciasorozatot. Az első nagy rendezvény az oktatásról szólt 96 májusában, de szerintem ami a legjelentősebb volt, ez 1996 decemberében történt, ugyanis abban az évben, 96-ban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kiadott egy igazságosabb és testvériesebb világot nevet viselő köriratot. Közben elkészült a Fidesznek a Polgári Magyarország című programja, és ezt a két programot hasonlították össze, mert hogy ebben nagyon sok hasonlóság volt, és ennek kapcsán volt egy nagy konferencia több száz résztvevővel a Szent Margit Gimnáziumban, és ez meg is jelent utána a nyomtatásban is, de szerintem itt ezek voltak a legfontosabb sarokpontjai annak, hogy hogyan indul ezzel a 94-es évek után, vagy 95-től kezdve ez a hárompárti együttműködés.
Valódi együttműködésről beszéltünk, valódi gondolatokról, országépítő gondolatokról beszéltünk, de akkor itt valódi bizalomról is kell beszélnünk. Ezek a találkozók ezt erősítették meg, hogy lehet és kell egymásban bízni?
Igen. Nyilván nem csak nyilvános események voltak, hanem voltak háttéregyeztetések, ugye erre szolgált a Batthyány Alapítvány, ahol rendszeres egyeztető fórumok folytak egyébként ezek között az emberek között, vagy a különböző háttérértelmiségiek között, akik agyröztök, akik ezt próbálták valamilyen módon összefogni. Ugye ekkor már Tarpál volt a Batthyány Alapítványnak az elnöke, Mádó Ferenc volt a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke, és ők nagyon sok közös megbeszélést is tartottak, ahol megbeszélték, hogy mi lehet a teendő, vagy segítették a politikusokat abban, hogy ezt meg tudják csinálni, és biztosítottak különböző fórumokat.
És mindez vezetett el 1998-ban ahhoz, hogy a polgári oldal győzni tudott.
Tulajdonképpen igen, és volt még egy nagyon lényeges dolog, amiről ugye nem beszéltünk, a Független Kisgazdapártnak, illetve Tordján Józsefnek a szerepe. Ugye az egyértelmű volt, hogy nélkülük nem fog menni. Nagyon ambicionálták azt, mind egyébként Mádó Ferenc, mint Tarpál, hogy akkor kössenek majd együttműködést egymással, vagy egy koalíciót egymással a két párt. Ez ugye nem történt meg a választásokig, hanem csak utána, de tulajdonképpen azt sikerült elérni, hogy akkor ennek a 4-5 pártnak az összefogásával együtt valóban megszületett a 98-as választási győzelem. Tehát ugye 98-ban már a Fidesz kapta a legtöbb szavazatot, a jobb oldalon a kisgazdák lettek a másodikak, és sikerült azt megbeszéléseken összehozni, hogy akkor leüljenek egymással és létrehozzanak egy koalíciót.
De talán sikerült még valamit megoldani ezzel, ami a magyar történelemben régóta húzódó konfliktus volt és törésvonal volt. Az, hogy itt a polgári gondolattal ezt a népi urbánus régi ellentétet, gondolkodást, ezt sikerült meghaladni.
Inkább úgy mondanám, hogy szerintem ez megmaradt, népieknek tarthatjuk az összes jobboldali pártot, aki részt vett ebben a szövetségben, és Urbánusnak azért elég komoly konfliktusok és probiták voltak, azért ott is az MSZP, illetve az SZDSZ és a jobboldali pártok között. Akkor a megbékélés azért nem volt.
Úgy értem, hogy 2010-re azért ilyen alapok után sikerült addig eljutni, hogy a népi urbánus kérdések már nem játszottak ekkora szerepet a választásban. Tehát valahogy ennek a polgári oldalnak sikerült a népi és az urbánus gondolatot is magába építenie néppártként, ha úgy tetszik, 2010-re.
Sikerült nagyon sokféle gondolatvilágú embert összeterelni, és egy néppártot létrehozni, ahol mindenki hallathatja a hangját.
És ennek a gyökere ott van az 1990. szeptember 24-i párizsi vacsorában, a Batthyány Alapítvány létrehozásakor, meg azokban a házi bulikban, amelyek voltak már a szocializmus idején. Hát szép ez, hogy nemzedékek egymásra épülnek, azt hiszem. Önök milyen filmeket készítettek erről? Mi a címük a filmeknek?
Készítettünk a Batthyány Lajos Alapítvány történetéről is egy filmet, Jobb középpolitikai gondolkodás bölcsője, ez a címe. Készítettünk a Magyar Polgári Együttműködés Egyesületről, ennek egyszerűen csak memoár a címe, MPE 25-öt, amikor 25 éves volt az egyesület. Készítettünk egy portréfilmet Granasztói Györgyről, ebben a házi bulikról esik nagyon sok szó egyébként, ugye náluk az ő lakásukban volt nagyon sok házi buli, illetve mindenféle beszélgetéseket készítünk, van egy Tablinum nevű sorozatunk, ahol ennek a korszaknak a meghatározó szereplőivel beszélgetünk, tehát van beszélgetésünk Martonyi Jánossal, Kodolányi Gyulával, Kövér László is elmesélte ennek az időszaknak azt, hogy ő hogy látta, de a már említett Enc Gézával, vagy Jó Rudolfnak a feleségével is csináltunk egy hosszabb beszélgetést. Most már az 51. interjúmkon vagyunk túl. Én az a történész vagyok, aki nem szeret írni, én inkább akkor videókban mondom el, hogy hogy gondolom én, vagy hogy alakult ez az egész ki.
Megnézzük a videókat. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a rendszerváltoztatás történetéről és a polgári gondolat politikai megtestesülésének történetéről beszélgettünk Molnár Adrien történésszel, a Szegmina film alapítójával. Keressék a filmeket is, keressék a beszélgetéseket is, és persze keressék az ember emlékezetet is a különböző honlapokon. Köszönöm mostani figyelmüket. Horváth Szilárdot hallották, viszont hallásra.